Köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok! Az elmúlt alkalommal egy új fejezetet kezdtünk el. Ez tegnap előtt volt, ez az új alkalom. Szinuszos állandósult állapot volt a címe. Amit eddig csináltunk, az, hogy megnéztük azt, hogy egy dinamikus hálózatban mi történik akkor, hogyha egy időben szinuszosan változó gerjesztést kapcsolunk vagy időben szinuszosan változnak a forrásmennyiségek ebben a hálózatban, avagy mi történik azzal a rendszerrel, amelynek a gerjesztése időben szinuszosan változó jel. Bizonyos matematikai és fizikai eszmefuttatások után megállapítottuk, hogy abban az esetben, hogyha stabilis hálózatról vagy stabilis rendszerről van szó, akkor egy idő után, a tranziens folyamatok lecsengése után az összes feszültség és összes áram, az összes változó rendszerben időben szinuszosan fog változni, és pedig ugyanolyan körfrekvenciával, mint a gerjesztés. Ha önök is úgy gondolják, akkor folytatom, hogy összefoglaljam, hogy miről volt szó szombaton. Hogyha időben szinuszosan változik minden jel egy hálózatban, akkor célszerűnek látszik, tekintve, hogy egy szinuszos jelet három mennyiség jellemez, az amplitúdója, a kezdőfázisa és a körfrekvenciája, célszerűnek látszik, hogy egy kompaktabb, mondhatni, reprezentációját adjuk ezeknek a szinuszos jeleknek, annál is inkább, hogy a körfrekvenciát a három jellemző közül az egyiket nem szükséges számon tartani mondjuk a hálózatszámítás során, hiszen az egy állandó érték, az összes jelnek ugyanolyan körfrekvenciája lesz, azaz csak az amplitúdót és a kezdőfázist szükséges számon tartani, és kiderült az, hogy ha a szinuszos jelhez egy komplex számot rendelünk hozzá, amit a komplex amplitúdónak vagy fazornak nevezünk, akkor, hogyha ez a hozzárendelés megfelelő, akkor azok a műveletek, amelyeket a szinuszos időfüggvényeken nekem majd el kell végeznem a hálózatszámítás során, jelek összeadása, jelek skalára szorzása és az időszerinti deriválás, nagyon könnyen elvégezhetőek ezeknek a fazoroknak a segítségével is. Éppen ezért egy új hálózatszámítási módszer alapjait fektettük le akkor, amikor azt mondtuk, hogy rendeljünk minden szinuszos jelhez egy komplex számot, egy fazort, és akkor ezekkel a hálózatszámítási feladat az egyszerűbben megoldható lesz, mint hogyha a szinuszos időfüggvényekkel kéne nekem ilyen-olyan manipulációkat végeznem. Eddig jutottunk a múltkor, talán még azt is megbeszéltük, hogy ezek a fazorok a komplex számsíkon vektorokkal ábrázolhatóak, bizonyos műveletek nagyon szépen illusztrálhatóak a komplex számsíkon, mondjuk a vektoroknak az összeadása, és a műveleteknek a számbavételével, műveleteknek az értelmezésével ért véget az elmúlt alkalom. Most egy új szakasz következzen, és pedig az, hogy hogyan lehet mindezt ténylegesen hálózatszámításra alkalmazni. A cím az legyen, hogy a hálózati egyenletek komplex alakja. Ez alatt azt értjük, hogy a hálózatra vonatkozó egyenleteket, kétpólus karakterisztikákat és összekapcsolási kényszereket most már nem a feszültségek és áramok pillanatértékeire, időfüggvényére fogalmazzuk meg, hanem a hozzájuk rendelt komplex amplitúdókra, azaz komplex egyeneteket fogunk kapni. Tehát római hármas a száma, a hálózati egyenletek komplex alakja. Komplex alakja. A hálózat már a fél év legeleje óta tudjuk, hogy legtöbbször villamos hálózatot jelent a számunkra, azaz benne a feszültségek és az áramok a változók, hogyha B számú két pólust kapcsolunk össze hálózattá, úgy, hogy egy N csomópontú hálózat keletkezik, akkor be lehet azt bizonyítani, hogy a felírható egyenletek a következő képen alakulnak. B számú karakterisztika minden egyes két pólusnak van egy karakterisztikája, ez nem meglepő, írható fel. Kirchhoff áramtörvényéből maximálisan R egyenlő M-1 számú írható fel függetlenül, és Kirchhoff feszültség törvényéből pedig L egyenlő B-N+1 számú írható föl maximálisan függetlenül, tehát ez a fundamentális feszültségtörvényrendszernek a számossága, és akkor ebből következik, hogy ha ezt mindezt összeadom, akkor szumma 2B egyenlet keletkezik a 2B számú változóra, 2B B számú feszültség és B számú áram a hálózatban. Ezt eddig is tudtuk. Ami most következik, az az, hogy számba vesszük, hogy ezeknek az egyenlet típusoknak hogyan fog kinézni a komplex megfelelője, a komplex amplitúdókra megfogalmazott alakja. Kezdjük először is, még azt fölírom, nem mondtam, de ez fontos, hogy ez így összességében a hálózati egyenletek teljes rendszere, hálózati egyenletek teljes rendszere, és most azt fogjuk csinálni, hogy számba vesszük, hogy az egyes egyenletcsoportok hogyan néznek ki komplex alakban. Kezdjük a két pólusok karakterisztikájával. Ezen belül is, ugye hát két pólus bármi, aminek van két kivezetése, és e két kivezetés között egy feszültséget definiálhatok, a két póluson meg egy átmenő változó az áram. Ezért én leszűkíteném a kört az úgynevezett elemi két pólusoknak a tárgyalására. Elemi két pólusok karakterisztikája. És majd aztán az összetett képpólusok később jönnek. Mielőtt belevágunk a sorba, vagy a taxonómiába, bevezetem, illetve átismétlem azt, hogy egy szinuszos jelhez miként rendelhető komplex amplitúdó, annak apropóján, hogy egy elemi kétpólusnak biztosan van egy UT feszültsége, ami ebben a világban a feltételezésünk szerint szinuszos állandósult állapotban egész biztos, hogy a következő alakú U-szor koszinusz omega t plusz fi, hát adok egy alsó indexet, legyen fi U, mint a feszültség kezdőfázisa alakú. Az áram pedig egy I csúcsértékkel rendelkezik, szintén szinuszos időfüggésű, de megbeszéltük, hogy a szinuszost mondunk, többnyire koszinusz függvényt szoktunk írni. Omega t plusz fi i kezdőfázissal. És akkor, ahogy említettem, ezekhez hozzá lehet rendelni az úgynevezett komplex amplitúdót vagy fazort. Erről beszéltünk a múlt órán. Jelölése U felülvonás, ez egy komplex értékű szám, egy komplex szám. Komplex számnak az abszolút értéke az időfüggvény amplitúdójával egyezik meg, a komplex szám argumentuma pedig a kezdőfázissal, tehát így fog kinézni, az áramhoz pedig analóg módon I komplex csúcs egyenlő I-szer E-ad J fi I komplex amplitúdó rendelhető hozzá. Kezdjük a legegyszerűbb elemi kétpólussal, az ellenállással. Az ellenállás rajzjele, hát ezt azt hiszem, hogy nem nagyon kell tovább magyarázni, így néz ki. Ezt addig is tudtuk, hogy az ellenállás egy paraméter jellemzi, az R-rezisztencia, és eddig is tudtuk, hogy az ellenállás UT feszültsége és IT árama között az ohm törvény teremt kapcsolatot. Most azt az alakját írom föl, hogy UT egyenlő R-szer IT. Ezt a törvényt eddig nem hangsúlyoztuk, hogy időfüggő módon is érvényes. Bármely T pillanatban, bármilyen is legyen a jelek időfüggése, ez nem kell, hogy szinuszos legyen. Igaz az, hogy a feszültség pillanatértéke R-szerese az áram pillanatértékének. Ez az ellenállásnak a karakterisztikája. Ha most azt feltételezem, hogy mind a feszültség, mind az áram ilyen alakú szinuszos időfüggést mutat, és ilyen módon van hozzájuk komplex amplitúdó rendelve, akkor az elmúlt órán a műveletek között másodikként látott szabály alapján, mely szerint egy időfüggvény skalárszorosának a komplex amplitúdója, az időfüggvény komplex amplitúdójának a skalárszorosa, nagyon könnyen látható az, hogy a feszültséghez rendelt U komplex amplitúdó az előáll az áramhoz rendelt I komplex amplitúdóból annak az R-szereseként. Trivialitásnak tűnik, de a múltkor ezt beláttuk, a valós részképzés linearitása miatt kettes számú műveleti szabály ez volt, időfüggvény skalára való szorzása. Átalakítom ezt a kifejezést, ami a komplex amplitúdókra vonatkozik, és pedig le fogok osztani az árammal. Ezzel egy új mennyiséget vezetek be, azaz definíciónak nevezem, az impedancia definícióját fogom most bevezetni. Impedancia. Az impedancia az nem más, mint egy kétpólus feszültségének és áramának komplex amplitúdónak a hányadosa. Z-vel szokás jelölni, méghozzá Z felülvonással, mert hogy ez egy komplex szám általában. Az alsó indexet most kiteszem, nem lenne szükséges kitenni. Most hangsúlyozom, hogy ez speciálisan az ellenállásnak az impedanciája lesz. A definíció tehát úgy szól, hogy a feszültség komplex csúcsértékének és az áram komplex csúcsértékének a hányadosa. A definíció eddig tart, és történetesen kiderült, hogy ez az impedancia nevű jellemzője az ellenállásnak éppen az R paraméterrel, azaz rezisztenciával egyezik meg. Más két pólusoknál mondanom sem kell, hogy más érték fog ide kerülni, mindjárt megbeszéljük, hogy mik. Az impedancia definíciója tehát eddig tart, és történetesen az ellenállásnak az impedanciája megegyezik a rezisztenciával. Az impedanciának az egysége az SI alapegységekben az ohm lesz, hiszen feszültségegység per áramegység, volt per amper az ohm, tehát az E egysége az az ohm lesz. Általában komplex értékű lehet, mint ahogy a felülvonás is mutatja, de az ellenállás esetén itt most éppenséggel valós lett, ezt írják föl esetleg, hogy ez egy valós szám. Fazorábrán lehet szemléltetni a viszonyokat. Ugye megbeszéltük, hogy bármelyik komplex amplitúdó a komplex számsíkon egy helyvektorral ábrázolható. Én most nyilván a feszültség és az áram komplex amplitúdóit fogom fölrajzolni. A feszültség az legyen egy piros színű nyíl. Úgy választom meg, hogy mutasson a pozitív valós tengely irányába. Itt van az 1, itt a J képzetes egység. Akkor az áram ennek a vektornak skalárszorosa, ha az R egy pozitív szám, akkor vele egyállású vektor, és mondjuk nézzen ki így. A fazorábrán is szokás tükrözni azt a tényt, hogy feszültségről vagy áramról van-e szó. A feszültségnyíl az ugye egy ilyen nyitott nyíl, az áramnyíl meg egy zárt nyíl. Például úgy nézhet ki, a kezdőfázisa ennek a két jelnek más is lehetne, nullától különböző is lehetne, másképp is állhatnának. Egy biztos, hogy egymással párhuzamosak, és pozitív R érték mellett egyállásúak is ezek a vektorok. A következő két pólus, következő elemi két pólus legyen a kondenzátor. A kondenzátor UT feszültsége és IT árama között a kapcsolat egy differenciál egyenlet, amelyben a C kapacitás paraméterként szerepel, az IT áram C-szer U vesző T-ként fejezhető ki időtartományban, tehát az időfüggvényeknek a felhasználásával. Az elmúlt alkalommal látott műveleti szabályok alapján mondhatjuk azt, hogy egy időfüggvénynek a deriváltjának a fazorja, az az időfüggvény fazorja szorozva a I omega tényezővel, ezt megmutattuk a múlt alkalommal, a C konstansa való szorzás az pedig egész egyszerűen az előbb látotthoz hasonlóan bevihető, és ebből az következik, hogy az I áramnak a fazorja az J-szer omegászor C-szer U fazorral lesz egyenlő. Átosztva az I-vel és az U-val, illetve reciprokot képezve, kiderül az, hogy ez az impedanciaként definiált mennyiség, itt most DC-ben jelölöm logikusan a C alsó, hogy ez a kondenzátorra utal, az 1 per I omegászor C lesz, 1 per J omegászor C lesz, ez a kondenzátor impedanciája. Ha valakit zavar a J a nevezőben, akkor az nyugodtan felhasználhatja az 1 per J egyenlő mínusz J azonosságot, és akkor ez mínusz J-szer 1 per omega C lesz. Ennek is természetesen ohm az SI egysége, tehát ellenállás dimenziójú. Ugyanakkor ez két nagyon fontos tulajdonsága rendelkezik. Egy, hogy tisztán képzetes kifejezés, tehát ez tisztán képzetes, és a másik fontos, hogy függ az omega körfrekvenciától. Az ellenállás esetén ez nem volt igaz, az ott egy állandó szám volt, de ez itt frekvencia függő lesz. Frekvencia függő. Speciálisan, hogyha az omega az nulla, azaz a koszinuszos jel egy időben állandó konstans jelbe megy át, akkor az feszültség bármi is legyen, az áram az nulla lesz, azaz a kondenzátor szakadássá válik kis frekvencián, aszimptotikusan az a szakadáshoz tart. Ez a fizikai elvárásainkkal eléggé konform kép lesz. Fazorábrán szemléltetve a kondenzátor viszonyait, hogyha a feszültséget szintén valósnak választom, tehát nulla kezdőfázisúnak választom az ábrázolás kedvéért, akkor a következő lesz. Egy J nulla. Pirossal a feszültséget fölveszem tisztán valósnak. Akkor az árammal mit kell csinálni, illetve a feszültséget mit kell csinálni, hogy áramot kapjunk. A hossza az U hosszából omegászor C-vel való szorzással kapható. Ezt fölírom. Hiszen ha képezem a bekeretett kifejezés abszolút értékét, akkor ez tényezőnként képezhető, a J tényezőnek az abszolút értéke 1, tehát az itt a hossz kifejezésében nem szerepel. Az argumentuma, tehát a szöge, ha úgy tetszik, ennek az áramot jellemző komplex számnak, pedig a J-vel való szorzás miatt éppenséggel 90 fokkal nagyobb, mint a feszültségnek az argumentuma. Most én a pi per 2 radiánt írok inkább, ez a 90 foknak felel meg. Azaz, hogy ábrázolni szeretném, egy másmilyen hosszúságú, és ettől az óramutató járásával ellentétes irányban, azaz pozitív irányban 90 fokkal elforgatott vektort kell fölrajzolnom, ami így fog kinézni. Tehát az áram tisztán képzetes, pozitív képzetes, hogyha feszültség tisztán pozitív valós. Azt szokták mondani, kicsit pongyolán fogalmazva, hogy a kondenzátoron az áram siet a feszültséghez képest, és pedig 90 fokkal vagy negyed periódussal az áram siet. Azért pongyol ez a megfogalmazás, mert most két eltolt koszinusz függvény viszonylatában, hogy melyik jár előrébb és mennyivel, az egy elég nehezen értelmezhető kérdés. Mondhatnánk azt, hogy az mégis magyarázza, hogyha erre fordul, vagy erre forognak ezek a vektorok, emlékezzenek vissza a komplex pillanatérték fogalmára, amikor ezek forgó vektornak vannak elképzelve, és a valós tengerével tetületük az időfüggvény, akkor ebben a forgás irányban az áram az a feszültséget megelőzi 90 fokkal, tehát a feszültség meg 270 fokkal előzi meg az áramot, szóval ezért nem egyértelmű az a kifejezés, de a technikai életben ezt, hogy az áram siet 90 fokkal, gyakran halljuk a kondenzátor kapcsán. Megállnék egy pillanatra itt a kondenzátornál, hogy a dolog fizikájáról beszéljek egy kicsit. A múlt alkalommal valaki kérdezte, hogy mi történik a kondenzátorral a szinuszos állapotban, hogy folyik azon át az áram, illetve miért nem szakadásként kell a kondenzátort elképzelni, noha ez a szimbólum is arra próbál valamilyen módon utalni. Hát azért, és most egy nagy ábrát fogok rajzolni a fizikai képről. Időfüggvények, és fölötte lesz még valami. Hát azért, mert hogyha veszem ezt az áramot, ami ugyebár fölfele mutat, tehát ez a mínusz színusz függvénynek felel meg, a lefele mutató tisztán negatív képzetes fazor a színusz függvény, ennek az ellentette a mínusz színusz függvény lesz, tehát azt a fazorábrát megjelenítve azt látjuk, hogy az áram egy mínusz színusz függvény szerint változik az időfüggvényében. Valahogy így. Ez a kondenzátor árama. És a kondenzátor töltéseket tárol, ez a fizikai tartalma ennek az eszköznek. A töltés pedig nem más, mint az áram által szállított fizikai jellemző, tehát az áram szállítja a töltéseket a kondenzátorra, és pedig egészen addig áramolnak a töltések a kondenzátor lemezeire, amíg az áram nullától különböző értékű. Itt most negatív áram folyik, azaz ez azt jelenti, hogy a töltések, ott van az a bal felső ábra, fogynak a baloldali lemezről, egészen addig fogynak, amíg az áram előjelet nem vált. Ezen a ponton látjuk azt, hogy a kondenzátor az maximálisan töltött, és pedig úgy, hogy a baloldali lemezén mondjuk 6 egységnyi negatív, jobboldali lemezén 6 egységnyi pozitív töltés halmozódik fel, és ekkor van a legnagyobb feszültség a lemezek között, ilyen irányban, nevezzük mondjuk ezt U-maxnak, azaz a feszültség időfüggvénye az itt fogja fölvenni a negatív szélső értékét, pirossal fogom majd fölrajzolni. Aztán az áram előjelet vált, negatívból pozitívba megy, és pozitív töltéseket visz a baloldali, negatív töltéseket a jobboldali lemezre, egészen addig, amíg ezek a töltések ki nem egyenlítődnek, és lesz egy olyan pillanat, de ez majd csak később fog kiderülni, amikor az a kondenzátor töltése nulla, aztán az áram tovább megy, és ezen a ponton, amikor ismét előjelet vált, akkor számítunk arra, hogy ismét a legjobban fel van töltve a kondenzátor, de ezúttal ellentétes értelemben, mint 180 fokkal korábban. Azaz most így fog kinézni a kondenzátor töltöttségi állapota. A feszültség pozitív maximumát veszi föl, tehát ezen a ponton fog átmenni. Aztán a kettő között, amikor az áram nullává válik, vagy az áram maximumá válik, be lehet azt látni, ez nem annyira triviális, de mondjuk a szimmetria okán el lehet azt képzelni, hogy ekkor nincsenek töltések a lemezen, viszont az áramnak az értéke az ekkor a legnagyobb. Ekkor tartott az áram, hogy az előző félperiódusban fölhalmozott negatív töltéseket kompenzálni tudta, és majd most kezd hozzá ahhoz, hogy ellenkező értelemben feltöltse a kondenzátort. Itt pedig Ennek az ellenkezője történik, itt is éppen fél munkánál tart az áram, kisütötte az előző félperiódusban felhalmozódott töltést, és folytatja tovább a szállítást, hogy ez a negatív maximum előálljon, tehát itt így fog kinézni az áramnak a kifejezése, itt lesz maximális, ott pedig a feszültség maximális. Tehát mind az áram, mind a feszültség félperiódusonként előjelet vált, és hát mondjuk a differenciál egyenlet alapján lehet tudni, hogy ez egy koszinusz vagy színusz, minusz-színusz függvény, akkor a feszültségnek koszinuszosnak kell lennie. Azt tudjuk, hogy ez itt nulla, azaz így fog a feszültség alakulni. Itt szintén nulla a feszültség, tehát ezen is átmegy. És hát tulajdonképpen, hogy a periódus be tudja fejezni, szükségképpen a feszültségnek innen kell indulnia. Tehát ez lesz a kondenzátor feszültségének az időfüggvénye. Ezzel a fizikai képpel. Jó, tehát gyakorlatilag a lemezek között nem mozog töltés, tehát nem tud rajta átmenni, hiszen itt egy kondenzátor kialakítása, majd szigetelő anyag van, de felhalmozódni fel tud, és a felhalmozódás, kisülés az áramot jelent. Az a színuszos állandósult állapotban mind a feszültség, mind az áram a kondenzátoron, mint két pulson színuszos lesz. Jó? Menjünk tovább az utolsó elemi két pólusra, a tekercsre. A tekercs U feszültsége és I árama között ugyancsak egy differenciál egyenlet teremt kapcsolatot. Itt az igaz a háttérben az indukció törvénnyel, mint fizikával, hogy az UT egyenlő L-szer IT vesszővel, tehát az áram deriváltjával arányos a feszültség. Az emlegetett műveleti szabályok alapján a fazorok közötti hozzárendelés ez alapján U fazor egyenlő I omegászor L-szer I fazor lesz. Átosztva az árammal jutok el az a tekercsnek az impedanciájához, az EL-hez, ami J-szer omegászor L lesz. Bekeretezem, ez is tisztán képzetes, ez pozitív képzetes szám. Tisztán képzetes. És ugyancsak frekvencia függő. Nem lehet eltéveszteni azt, hogy milyen módon függ a frekvenciától akkor, hogyha arra gondolunk, hogy ha a koszinuszos jel az omega egyenlő nulla határátmenettel időben konstans jellé változik, akkor a tekercs az rövidzárként viselkedik, tehát nulla lesz a feszültsége. Ebből is látszik, hogy ha az omega nulla, illetve ebből látszik, hogy az omega nulla, akkor a feszültség nullává válik. Pont az ellenkezője történik, mint a kondenzátornál. Egyébként az omega meg minden határon túl nő, akkor pedig végtelen impedanciát fog a tekercs képviselni. Fazorábrán, ami igen hasonlóan néz ki a kondenzátor fazorábrájához. Én most engedjék meg, hogy az áramot válasszam pozitív valósnak, azaz az áramot veszem föl sárga színnel ide a vízszintes tengelyre. Az előbbi megfontolásokat analóg módon alkalmazva a tekercsre kiderül az, hogy a feszültség az 90 fokkal siet az áramhoz képest, tehát az U fazort így rajzolom fel, a hossza omega L-szerese az I áram fazorjának. Mondhatjuk, hogy az áram késik idézőjelben az előbbi kételyekkel kiegészítve az idézőjeleket. A tekercs esetén, vagy induktivitás esetén az áram 90 fokkal késik a feszültséghez képest. Aztán végül olyan két pólus, amelyről sokat nem kell beszélni, említettük már, a szakadás és a rövidzár. Ezek is definiálhatóak, vagy ezeknek a impedancia is definiálható. A szakadás, aminek ugye a feszültsége tetszőleges időfüggés mellett nulla, az arra az igaz, hogy a feszültség fazorja is, hülyeséget írtam, a szakadásnak az árama nulla, tehát az áramának a fazorja is azonosan nulla lesz. És rövid zár, amelynek a feszültsége tetszőleges időfüggés mellett zérus, szinuszos időfüggés mellett is természetesen, az U egyenlő nulla összefüggéssel definiálható két pólusként. És ehhez a részhez egy záró megjegyzés, ami inkább a jelölési kérdés, tehát az elemi két pólusokhoz tartozó részhez, hogy az impedanciának van egy általános rajzjele, impedancia általános rajzjele. Ezt eleinte fogjuk használni a hálózat számításnál az előadáson, hogy lássék, hogy itt most impedanciákról beszélünk. A gyakorlatban ezt nem mindig kell így fölrajzolni, de akármilyen kétpólusról is legyen szó, ellenállás, tekercs, kondenzátor, szakadás, rövidzár, ezzel a jellel, ami egy ellenállás, de át van húzva két vonallal, tehát egy X van benne, egy általános impedanciát lehet reprezentálni, amelynek I árama és U feszültsége van, és fölé lehet írni ezt a Z-t, Z egyenlő U per I-ként. Ez az általános impedancia jel. Jó. Következő ebben a fejezetben, vagy ebben a szakaszban a kétpólus, az elemi kétpólus a karakterisztikája után, hogy megbeszéljük ezeket a bizonyos összekapcsolási kényszereket, a Kirchhoff egyenleteket, hogy azoknak milyen lesz a komplex alakja. Kirchhoff törvények tehát. Kezdjük az áramtörvénnyel. Az áramtörvény azt mondja, hogy az áramok összege tetszőleges vágatra minden pillanatban nulla. Ezt, hogy minden pillanatban, ezt nem hangsúlyoztuk eddig, de nyilvánvalóan, miután nem hangsúlyoztuk, hallgatólagosan feltételeztük, hogy így van. Tehát tetszőleges időfüggés mellett igaz az, hogy egy vágatnak az összes áramát összeadva, mondjuk a kifele mutatókat egyformán pozitív előjelűnek választva, az IKT összeg az nullát ad. Speciálisan, ha most visszakanyarodunk ahhoz, amivel foglalkozunk a szinuszos időfüggéshez, akkor ebből az következik, hogy ez a szumma, ez azokra az időfüggvényekre érvényes, vagy azokra is érvényes, amelyeket az elmúlt alkalommal bevezetett definíció alapján a komplex amplitúdójuk segítségével fogalmazunk meg, és az pedig úgy néz ki, hogy a valós részét kell venni annak a kifejezésnek, hogy a komplex amplitúdó szorozva az E-J omega T kifejezés. Ez a komplex pillanatérték, amelynek a valós részeként az áram valós pillanatértéke, valós időfüggvénye előáll. A valós részképzés az lineáris művelet, tehát az összegen most tagonként van végrehajtva, de megtehetjük azt, hogy az egésznek képezzük a valós részét, tehát valós rész, szumma, K szerint szummázunk, IK-szor EJ omega T. Az EJ omega T, az EJ omega T tényező pedig, miután az összes tagban egyaránt jelen van, kiemelhető, és akkor azt kapjuk, hogy valós rész E ad J omega T-szer szumma K szerint IK. És ennek a relációnak az összes pillanatban föl kell állnia, fönn kell állnia, tehát minden, pont, ne, inkább azt írom inkább, hogy nem, ez még nem reláció, ez még azt, hogy átalakítottuk a törvénynek a bal oldalát, de a törvény maga úgy lesz teljes, hogy ez ugye nullával egyenlő. És ez a reláció, hogy ez a kifejezés nullával egyenlő t minden értékére, minden t-re, csak úgy történhetik meg, hogy az e a dió meg a t tényezőnek az együtthatója, az az áramösszeg, ez nullával egyenlő. Egyébként ez nem történhet meg, ezt nagyon könnyen be lehet látni. Tehát ebből következik az, hogy a summa k szerint ik, komplex antitúdókról van szó persze, ik egyenlő nullával. Ha ezzel kezdtem volna, hogy a komplex amplitúdókra is igaz az áramtörvény, akkor minden bizonnyal elhitték volna, de azt hiszem, hogy így a legcsekélyebb kétséget is sikerült eloszlatnom, hogy tényleg így van, és ez a triviálisnak tűnő eredmény, ez szigorúan is igazolható. A feszültségtörvényre vonatkozó alak igazolásától eltekintek, mert hogy ezt az utat kéne bejárni. Minden hurokra igaz az, hogy a hurokban szereplő kétpólusok feszültségeinek az előjeles összege minden pillanatban nullát ad, és hát a bejárt úton ebből az fog következni, hogy ez csak akkor igaz színuszos állandósult állapotban, hogyha a feszültségeknek a komplex amplitúdói, a fazorjai eleget tesznek ennek a feltételnek, hogy summa UK egyenlő nulla. Ezzel végeztünk tehát az összekapcsolási kényszerekkel is, és most ott tartunk, hogy tudunk hálózatszámítási módszerekről beszélni, hiszen a hálózati egyeneteknek a teljes rendszerét számba vettük, és most már tudjuk, hogy ez hogyan néz ki komplex írásmódban. Akár fel is lehetne írni bármely hálózatra az összes hálózati egyenetet, és meg lehetne oldani komplex algebrai manipulációkat, komplex algebrai egyenetek megoldását igényelni, de ennél tovább megyünk, és kicsit többet mondunk erről a gyakorlati alkalmazhatóságnak az érdekében. Hármas pontban legyen az a címe, hogy hálózatszámítási módszerek. Ahogy elmondtam, vannak karakterisztikáink, amelyek megfogalmazásához az impedancia fogalmát vezettük be itt az egyes pontban. Vannak Kirchhoff áramtörvényeink és Kirchhoff feszültségtörvényeink. Ebből a hálózati egyenetek teljes rendszere felírható lenne és megoldható lenne komplex számítással. Ugyanakkor, miután ez pont úgy néz ki, pont ugyanolyan algebrai egyenetrendszer, mint egy rezisztív hálózatban, emlékeznek vissza fél év elején, és ezt csináltuk, hogy ellenállások, források, csatolt kétpólusok összekapcsolva, ilyen típusú egyeneteket írtuk föl, az összes algebrai egyenet volt, abban nem voltak differenciál operátorok, az a dinamikus hálózatoknál lett. Most ugyanoda jutottunk vissza. Algebrai egyeneteket kell megoldanunk, ugyanolyan struktúrájú algebrai egyenetrendszer, mint a rezisztívnél. Következésképpen azok a számítástechnikai egyszerűsítések, fogások, amiket a rezisztív világban kitaláltunk és alkalmaztunk, azok analóg módon itt is alkalmazhatóak lesznek. Tehát például, ezt megjegyzem, vagy felírom, hogy algebrai egyenletek következésképpen a rezisztív hálózatok számítás technikája alkalmazható. Számítás technikája alkalmazható. Ezt hangsúlyoztam az elmúlt alkalommal, hogy ez az egyik fő előnye ennek az egésznek, hogy dinamikus hálózatokkal foglalkozunk, hiszen vannak benne kondenzátorok, tekercsek, időfüggéssel foglalkozunk, ugyanakkor mégsem kell differenciál egyenletet megoldanunk, mert a hálózatszámítás algebrai egyenletek megoldását jelenti. Például, ahogy bevezettük rezisztív esetben, egy összetett kétpólus helyettesítésére az eredő ellenállást, itt most bevezethetjük analóg módon az eredő impedanciát. Ami azt jelenti, hogy ha van egy összetett kétpólusom, amit egy ilyen négyzet alakú dobozzal szoktam szemléltetni, egy A kapocs, egy B kapocs, ebben lehet minden az elemi kétpólusok, csatolt kétpólusok, amikről nem beszéltünk, de ugyancsak analóg módon definiálható lenne a karakterisztikája, akkor az a kérdés, hogy ennek az U feszültségnek és az I áramnak, amiket most már egyből a komplex amplitúdójukkal reprezentálok, milyen kapcsolata van. A Z, E, mint eredő impedancia a két pólus kapcsolai közötti U feszültség és a két póluson átfolyó I áram komplex amplitúdójának hányadosaként definiálható. Egy nagyon-nagyon gyors példát még a szünet előtt megcsinálok. Például a soros eredő egy soros RL kör jelentse most az összetett kétpólust, az A és B kapcsoló között, tehát ez a viszonylag egyszerű, de eleminek már nem nevezhető kétpólus foglal helyet, R rezisztencia, L induktivitás, omega körfrekvencián ez az impedancia az imént említett általános jelével a következőképpen rajzolható föl, mind az ellenállás, mind a tekercs helyett ezt a jelet használom, és az ellenállás rezisztenciája, talán más színnel is rajzolom, hogy lássék, hogy itt ez egy más világ, ez a komplex amplitúdók világa, és ez az R, amit most ide fölírok, ez szám szerint ugyanez az R, de a jelentése az más, hiszen ez most komplex amplitúdók hányadosa az ellenálláson. Az L-ből pedig az tekercs impedanciája alapján J-szer omegászor L kifejezés lesz, és végül az egész az eredő impedanciájával helyettesíthető, amely eredő impedanciát a rezisztív hálózatoknál levezetett technikák alapján a nagyon bonyolult R plusz I omega L. R plusz I omega L formulával lehet kiszámítani. És ez a vége, ezt is illet volna sárgával csinálni, de bekerültem, hogy ez is egy impedancia lesz. És így tovább. Párhuzamos eredő, feszültségosztás, áramosztás, gyakorlatilag ellenállás hálózatként most hálózatok akkor, ha színuszos időbeli változás van. 10 perc szünet után folytatjuk. Hogyha lassan helyet foglalnak, akkor egy másik példával folytatom. Egyszerű példát látunk a sorosan kapcsolt impedanciák eredőjére, hogy legyen egy más jellegű is, egy más jellegű eredmény. Egy másik egyszerű példa, a párhuzamos eredő. Itt most kapcsoljunk egy ellenállást és egy kondenzátort párhuzamosan. Az A és B kapcsok közé R rezisztenciájú ellenállás, C kapacitású kondenzátor. Kérdés a ZAB kapcsok közötti U feszültségnek és I áramnak a kapcsolata, azaz a kétpólus eredő impedanciája. Most nem is rajzolom föl a helyettesítő hálózatot, vagy az impedancia általános jelével fölrajzolt hálózatot, hanem csak más színnel mellé írom ezeknek a paramétereknek a komplex amplitúdók világába való megfelelőjét, tehát a géppulzusok impedanciáját. Ennek sárgával meg fog egyezni a rezisztenciával az impedanciája, ennek pedig 1/ I omega C-vel fog megegyezni az impedanciája ennek a kondenzátornak, és akkor a Z eredő az R plusz 1/ I omega C-vel, ami nem más, mint a kettő argumentum szorzata osztva az összegükkel, hogyha I omega C-vel egyből bővítem a törtet, akkor R osztva 1 plusz I omega RC lesz az eredmény. Célszerű a nevezőt most komplexteleníteni, úgyhogy bővítjük a törtet a nevező komplex konjugátjával, tehát R mínusz I omega R négyzet C osztva 1 plusz omega négyzet R négyzet C négyzettel. Egy bonyolultabb kifejezés jött ki, egy jóval bonyolultabb, mint amit a soros eredőnél láttunk, de mindegy, ez egy komplex szám, az előbbi is egy komplex szám volt, csak az előbbinél a tekercs és ellenállás soros eredőjénél egy egyszerűbb alakú komplex szám volt. Most ez ilyen lett. Azért csináltam ezt a példát, hogy legyen motiváció arra, hogy az impedanciának egy általános alakját, egy általános kifejezését is fölírjam. És egy-két új elnevezést is tudjak definiálni ennek mentén. Tehát az impedancia általános alakja, nevezzük alaknak, az, hogy egy komplex szám, amit nagyon gyakran a valós és képzetes részének segítségével, tehát algebrai alakban adunk meg, és hogy a konfúziót növeljük, a valós részt, azt ugyanaz az R betűvel szokás jelölni, mint egy ellenállásnak rezisztenciáját, de most ez nem rezisztencia, egyébként úgy hívják, de nem az a rezisztencia, ami az ellenállásoké volt, hanem ez egy impedanciának a valós része. Például, hogyha ezt az eredő impedanciát ilyen alakban szeretném fölírni, akkor egészen biztos, hogy a valós részének, ennek a kifejezésnek nem egyezne meg ezzel az R-rezisztenciával. Talán szerencsésebb lett volna más betűt is használni. Bármilyen impedanciának a valós része, ami vagy megegyezik az egyik áramköri paraméterrel, vagy nem, az R betűvel jelölődik, és az a neve, hogy rezisztencia. A másik lehetőség ennek a komplex impedanciának a megadására az exponenciális alak, z-szer e ad j fi alakban is megadhatnám, és akkor ezeknek a betűknek a neve és értelmezése a következő. Az impedancia valós részét hívják rezisztenciának, az egysége az nyilván az ohm. A technikai életben, mondjuk erősáramú technikában nagyon gyakran szokták ezt ohmos ellenállásnak is nevezni, arra utalva, hogy ez az a rezisztencia, amely rezisztencia eleget tesz az ohm törvénynek. Egy tekercs meg egy kondenzátor az nem az ohm törvénynek tesz eleget, hanem az ohm törvény általánosításának az impedanciákra vonatkozóan, ami alakilag hasonló, de tartalmilag azért egészen más. Az X betűt, ami, mint látjuk, a képzetes része a komplex impedanciának, pedig reaktanciának nevezik. Reaktancia. A mértékegysége szintén az ohm, és ezen belül szokás megkülönböztetni két esetet. Azt, amikor az X az nagyobb, mint nulla, akkor induktív reaktanciával állunk szembe. Ez arra utal, hogy a tekercs impedancia, mint komplex kifejezés, így látok, hogy tisztán képzetes volt, de pozitív képzetes részű tisztán képzetes szám volt, ezért erre utalva ezt az esetet induktív reaktanciának nevezzük. Ha az X kisebb, mint nulla, ez is könnyen előfordulhat, a kondenzátor impedanciája is ilyen, pedig kapacitív reaktanciának nevezzük. Azt a két pólust, aminek csak reaktanciája van, azt reaktív két pólusnak nevezzük. Aminek csak rezisztenciája van, azt pedig rezisztív két pólusnak nevezzük. Aztán tovább. A Z az a komplex impedanciának az abszolút értéke itt az exponenciális alakban. Ennek a neve az, hogy látszólagos ellenállás. Azért látszólagos az ellenállás, mert hogy valaki fog egy multimétert, ami feszültséget és áramot tud mérni, nem beszéltünk még róla, de ha elképzelnek mondjuk egy mutatós műszert, akkor az mutat egy értéket, az a feszültségnek, hát az effektív értékét mutatja, amit nem vezettünk még be. Lényeg az, hogy feszültség a nagyságát képes mutatni, de a feszültségnek a kezdő fázisáról nem szolgáltat információt. Egy áramot mérő mutatós műszer pedig az áramnak a nagyságát méri, de a fázisáról nem szolgáltat információt. Azaz, hogy ezt a két számot elosztom egymással, a feszültséget meg az áramot, ezeknek a nagyságát, akkor egy impedancia jellegű mennyiséget kapok, de az impedanciának a lényeges része, a fázisa nem szerepel benne, ezért ez csak egy látszólagos ellenállás. Pardon, azért látszólagos, mert hogyha elosztom a mért feszültség nagyságát a mért áram nagyságával, akkor ezt kapom meg, de ez csak látszólagos, nincs benne a fázis. Vannak olyan műszerek is, de ez nem egy kézi multiméter, ami egy szinuszos jelnek a kezdőfázisáról is információt ad, akkor meg lehet az impedanciát pontosan is mérni. Impedancia analizátornak nevezik az olyan műszert, ami fázis helyesen mutatja az impedanciát. A fázis, az impedancia fázisa, ennek a komplex számnak az argumentuma, ami az exponenciális alakban, az exponensben a j-nek a szorzó tényezője, ezt arg z-vel szokás jelölni, ez az argumentuma, az a precízebb kifejezés, argumentuma az impedanciának. Tehát még egyszer mondom, az általános impedanciát, mint komplex számot kétféle alakban is szokás fölbontani, mind az algebrai, mind az exponenciális alak gyakran használt, és a benne szereplő betűknek neve van, helyenként még fizikai tartalmuk is van ezeknek. Ezeket jó megjegyezni, ezeket az elnevezéseket, gyakran fogjuk használni. Hálózatszámítási módszereknél tartunk, és azt mondtam, hogy egy-két példát mutatok arra, hogy ténylegesen használhatóak azok a módszerek, amiket rezisztív hálózatoknál, ellenállás hálózatoknál vezettünk be. Például a csomóponti potenciálok és a hurokáramok módszere. És analóg módon használható. Egy egyszerű hálózatban mutatom ezt meg. Egy dinamikus hálózat, amiről két héttel korábban egészen biztosan a differenciál egyenlet meg az állapotváltozós leírás jutott volna eszünkbe. Most tisztán algebrai úton tárgyalható, hogyha a hát először rajzolom magát a hálózatot, ez a gerjesztése egy kis US időfüggvény lehet, R1, R2 rezisztenciák, L induktivitás és C kapacitás, és hogyha ez az US időfüggés, ez szinuszos, tehát US-szer koszinusz, omega t például, akkor hozzárendelhető, és sárgával rajzolom, mert sárgával fogom azokat, amik a komplex amplitúdokra vonatkoznak, ez az US komplex amplitúdó, és ha például ez az áram a válasz, és ennek az időfüggvénye a kérdés, akkor ehhez az áramhoz, amiről tudjuk, hogy I egyszer koszinusz omega t plusz phi időfüggésű, hozzárendelhető az I1 komplex amplitúdó. A hálózathoz meg hozzárendelhető egy rezisztív hálózat, vagy egy formálisan rezisztív hálózat, oly módon, hogy a feszültségforrást, mint elemi kétpólust, ugyan nem volt benne a taxonómiában, de nagyon könnyű kitalálni, hogy egy feszültségforrás modellezi, amelynek a feszültsége egy most egy előírt komplex amplitúdó, egy US komplex amplitúdó. Az R1 ellenállást egy impedancia, az R2-t ugyancsak egy impedancia, az induktivitást és a kapacitást szintén impedanciák jellemzik. Ennek történetesen megegyezik a saját rezisztenciájával az impedanciája, ennek szintén a tekercsnek J-szer omegászor L, a kondenzátornak 1 per J-szer omegászor C-lesz rezisztenciája, impedanciája, bocsánat. És akkor erre a hálózatra mondjuk a csomóponti potenciálok módszerével csomóponti egyenletek írhatók föl, amelynek a megoldásával ez a keresett I1 áram komplex amplitúdó kiszámítható. Mindjárt megcsináljuk, de egyetlen egy ponton megállnék, mert hogy itt mégiscsak elméletről van szó. Ennek a nyílnak, ami azt jelenti, hogy feltételezzük a szinuszos állandósult állapot beálltát erre a gerjesztésre, van egy nagyon fontos feltétele, és pedig ennek a hálózatnak a stabilitása. Tehát, ha nagyon precíz akarnék lenni, a legelső lépés az lenne, hogy megvizsgálom a stabilitását ennek a hálózatnak. Ez ebben az esetben viszonylag könnyen megy, mert tudjuk azt, hogy ha benne csak források és passzív komponensek vannak, akkor egészen biztosan stabilis lesz, fizikai megfontolásokból is kiadódik ez. Viszont ha lenne benne aktív, csatolt kétpólus pár, mondjuk egy ideális erősítő, akkor, vagy egy vezérelt forrás, akkor egyáltalán nem lenne biztos, hogy stabilis hálózatban van dolgunk, meg kéne vizsgálnunk a stabilitását, mondjuk úgy, hogy az állapotváltozós leírást fölírjuk, annak vannak szisztematikus módszerei, és az A-mátrixnak a saját értékeit kiszámoljuk, és azok alapján lehet nyilatkozni a stabilitásról. És ha stabilis, akkor van jogunk feltételezni a szinuszos állandósít állapotot, amelyet ezzel a formalizmussal lehet tárgyalni. A csomóponti potenciálok, legyen ez a phi nulla, és most nagy phivel írom, mert hogy ez egy komplex szám, felül is vonom, amit történetesen nullának választok. Ez a potenciál, itt az US komplex csúcsértéke megegyező potenciál, ez itt egy ismeretlen phi 1 komplex potenciál, ez meg egy phi 2 komplex potenciál legyen. Akkor az ezekre vonatkozó csomóponti egyenleteket fölírom. Ja, hát ilyen kicsibe is el fog talán férni. A phi 1-re 3 áram összege, phi 1 minusz US per R1 plusz phi 1 per I omega L plusz phi 1 minusz phi 2 per R2 egyenlő nullával, és a phi 2-re pedig két áram összege, phi 2 minusz phi 1 per R2 plusz phi 2 per 1 per I omega C, könnyebb úgy írni, hogy I omega C szer phi 2. Egyenlő nullával, és ennek a megoldásával phi 1 phi 2 előáll, phi 1 phi 2 ismeretében, most nagyon, nagyon helytakarékosan még azt ide fölírom, hogy a válasz az US minusz phi 1 per R1 lesz. És és kész. Algebrai egyenleteket kellett megoldanunk, egyetlen nehezítés a fél év elején látottakhoz képest, hogy ebben bizony komplex együtthatók vannak, komplex számokkal kell számolni, és az eredmények is komplexek lesznek. Ezért célszerű gyakorolni a mondjuk a közelgő vizsgára tekintettel a komplex számokkal való számolást, meg a harmadik kis ZH-ban is ilyenek lesznek. A tanulmányi portálon megjelent egy segédanyag, ami a komplex számokról szól, a komplex számoknak az aritmetikájáról, példák és megoldásaik. Azt nézzék át, és illetve ne csak nézzék át, hanem próbálják meg megoldani, és ha nem megy, akkor gyakorolják, mert ez ebben a fejezetben nagyon fontos lesz. Azt hiszem, hogy ezek a példák már eléggé sok oldalon bizonyítják azt, hogy analóg módon alkalmazhatóak rezisztív hálózatoknál látott módszerek, nem is folytatom ezt a sort. Differenciálnyelvet nem kell megoldani. Végül egy dologról szeretnék még szólni itt a számítási módszerek kapcsán, a fazorábrákról. Fazor ábrák. Egyet-kettőt már föl is rajzoltunk, hogy a közös komplex számsíkon mondjuk egy kétpólusnak a feszültség és árama, az egy fazorábra, fazorok vannak rajta, de egy bonyolultabb hálózatban is szokás vagy célszerű lehet megrajzolni a feszültségek és áramok fazorjait a komplex számsíkon. Tehát a fazorábra a hálózat feszültségei és áramai közös ábrán, közös, valós, képzetes síkon. Ennek a módszernek, vagy ennek a technikának van két előnye, vagy két előnyt szeretnék említeni. Az egyik az az, hogy nagyon jó lett vele az eredményeket vizualizálni, tehát mondjuk abban a példában kiszámítottam a potenciálokat, meg azt az egy áramot, a kapott eredményeket, mint komplex számokat, nagyon jól lehet vizualizálni egy fazorábrán, megjeleníteni, vizualizálása. Másfelől pedig, hogyha mondjuk csak kvalitatív eredményekre van szükségem, és nem számszerűekre, akkor akár ez a probléma közelítő megoldásának is tekinthető, hogy megrajzolom, ad absurdum, megszerkeztem a fazorábrát a komplex számsíkon, és akkor az azon előálló vektorok lesznek az eredmények, tehát egy ilyen kvalitatív megoldást jelent a fazorábra bizonyos esetekben. Nézzünk két példát fazorábrákra. Az első legyen egy soros rezgőkör. Egy feszültségforrás csatlakozik egy soros R L, C tagra. Én most egyből az impedanciákat írom föl. Hogyha az ellenállásnak rezisztenciája az R, akkor az impedanciája szintén az lesz. A tekercsnek J-szer omegászor L, a kondenzátornak pedig 1 per J-szer omegászor C lesz az impedanciája, a hálózat stabilitása nyilvánvaló, tehát azzal nincsen problémánk. Egyetlen egy áramot lehet értelmezni a körben, és pedig ezt az I áramot, amely mindegyik két póluson átfolyik. Feszültségből viszont a forrásfeszültség mellett hármat célszerű bevezetni, az ellenállása, a tekercs és a kondenzátor feszültségét, nevezzük őket UR-nek, UL-nek és UC-nek. A fazorábrát most kvalitatívan meg fogjuk szerkeszteni a következő összefüggéseknek a felhasználásával. Egy, hogy egy Kirchhoff feszültségtörvényt fölírva ebben a soros rezgőkörben, ebben a négy kétpólust tartalmazó kurokban a következő igaz. Az US forrásfeszültséget a választott referenciairányok mellett előállítja az UR plusz UL plusz UC összeg. Kettő pedig, hogy az I árammal szoros kapcsolatban vannak ezek a feszültségek, hiszen ismerjük az impedanciáját mind három komponensnek, tehát írhatjuk azt, hogy az UR az R-szer I lesz, az UL az I omegászor L-szer I lesz, és az UC pedig egy per I omega C-szer I lesz. A későbbiek kedvéért ezt már most itt megjegyzem, hogy az 1 per J mínusz J-vel egyezik meg, ezt mondtam az előbb, mínusz J-szer 1 per omega C-szer, így-ként lehet ezt fölírni. Lássunk neki a fazor ábra megszerkesztésének. Fölveszek egy jó nagy komplex számsíkot. Én már tudom, mit akarok rajzolni, és azt is tudom, hogy csak az első síknegyedre lesz igazán szükség. Tehát önök is fölvehetik ezt most így. De általában ezt ugye nem tudjuk, hogy fog kinézni az ábra, tehát célszerű szimmetrikusan fölvenni. Valós és képzetes tengely J1, 0. És én úgy döntök, hogy a forrásfeszültségnek a kezdőfázisa az legyen nulla, azaz az US komplex csúcsértéket egy valós számnak választom, azaz ennek a fazorját nagyon könnyen meg tudom rajzolni. Ez egy vízszintes, pontosabban a pozitív, pozitív valós tengely irányába mutató feszültség fazor lesz. Másképp is dönthettem volna, az egyszerűség egyében most így döntöttem. Akkor az összes többi, az már, ha elvégezném a hálózatszámítást, ebből kiadódna, és ki lehetne kvantitatívan számolni, ha ismertek volnának a paramétereknek az értékei. De most egy kvalitatív analízist végzünk, és most egy hasraütésszerű döntéssel azt mondom, hogy az áram az legyen pozitív valós és pozitív képzetes részű, azaz nézzen ki így a fazorja. Látni fogjuk a végén, hogy másképp is kinézhetne, tehát lehetne éppenséggel a negatív képzetes tengely felé mutató és a lefele mutató is. Egy dolog nem fordulhat elő, és ezt majd csak két előadással később fogjuk látni, hogy miért, hogy a második vagy a harmadik síknegyedbe essen az áram. Ez a teljesítményekkel kapcsolatos, amikről később fogunk beszélni. Maradjunk abban, hogy most úgy azt tippeltük, hogy így fog kinézni az áram. És ebből viszont már a szerkesztést el tudjuk kezdeni. Ugyanis az biztos, hogy ezt az US feszültséget három feszültségnek elő kell állítani, amely három feszültség mindegyikét az árammal kapcsolatba tudtam hozni. A háromból egyetlen egy olyan tag van, és pedig az UR, amely ebben az ábrában az áram fazorjával egyirányú lesz. Tehát, mert hogy az R az egy pozitív valós szám, azaz az ellenállás feszültsége az árammal egyállású vektor lesz. Meg is rajzolom holványon, hogy a feszültségnek valahol erre az egyenesre kell esnie a végpontjának, az ellenállás feszültségének, az UR-nek. És ezt már nem rajzoltam akárhová, hiszen azt is tudom, hogy mind a tekercs, mind a kondenzátor feszültsége, ami ennek az összegnek a második és harmadik tagját adja, az erre az áramra, aminek most szaggatottan megvan az irányra jelölve, merőleges lesz. Azaz az összeg csak úgy adhatja ki ezt az US feszültséget, hogyha éppen ez a merőleges vetület, ami itt keletkezik, jelöli ki az ellenállás feszültség fazorjának a végpontját. Tehát az biztos, hogy az UR feszültségnek
ennek kell lennie.
Mert az áramra mind a tekercs, mind a kondenzátor feszültség fazorja merőleges lesz. És most akkor ismét hasraütésszerűen azt mondom, hogy ha a tekercs feszültsége az valami ilyesmi, legyen mondjuk ez, ebben szabadságom van, hogy mit veszek föl. Egy dologban nincsen szabadságom, hogy ugyebár merőlegesnek kell lennie az áramra, és az áramhoz képest 90 fokkal sietnie kell, azaz az áram a tekercsen 90 fokkal késik. Én most annyit tettem, és ez egy bevett gyakorlat fazorábrákban, hogy a feszültség fazort azt nem az origóba rajzoltam helyvektorként, hanem abba a pontba, amely pontba célszerű berajzolni, hogyha majd az összeadást a láncszabály segítségével fogjuk megcsinálni. Tehát ez egy, attól, hogy nem az origóból indul, az attól még egy fazor, csak eltoltam ebbe a pontba, és oda rajzoltam fel. Megvan eddig az UR és az UL, és hogy ez összegben kiadja az US-t, szükséges, hogy a kondenzátor UC feszültségének a fazorja az így nézzen ki. Tehát ebből a pontból, ahova az UL mutatott, indul, és az US-be tart. És teljesül az, hogy a kondenzátor feszültségéhez képest az áram fazorja 90 fokkal siet. Ha az UL feszültség valamiért sokkal nagyobb lenne, akkor az UC feszültség ezt tudja kompenzálni, és az is sokkal nagyobb lesz, és a kettő összege a láncszabállyal mindig kiadhatja ezt az US feszültséget. Később a következő alkalommal fogunk erről beszélni, hogy pont a soros rezgőkör kapcsán, hogy milyen extrém helyzetek is előállhatnak. Például, hogyha nem lenne benne ebben a körben ellenállás, akkor az áram az ad absurdum megegyező irányú lenne a feszültséggel, és rá tetszőlegesen nagy merőleges UL és UC feszültségek előállhatnának. Azaz megjegyzem, hogy ennek a kvalitatív szerkesztésnek is a tanulságaként megállapíthatjuk, hogy az US forrás feszültség abszolút értéke az kisebb, mint ezeknek a részfeszültségeknek az abszolút értékeinek az összege. Ezek igen nagyok is lehetnek egy soros rezgőkörben. Következő példánk legyen egy vegyes rezgőkör. Egy feszültség forrásra egy tekercs kapcsolódik, majd arra egy párhuzamos RC tag. Ez az UL feszültség, ez az URC feszültség, hiszen mind az R-re, mind a C-n ezt tapasztalhatjuk. Ez az IL tekercs áram, ez az IR ellenállás áram, ez pedig az IC kondenzátor áram. És az igaz, ebben a hálózatban, az impedanciákat gyorsan felrajzolom, ez a J omega L impedanciájú komponens, ez az R impedanciájú, ez pedig az 1 per J omega C impedanciájú kétpólus. Az igaz ebben a hálózatban, hogy az áramtörvény alapján a tekercs áram az előáll az IR plusz IC összegeként, illetve az igaz, hogy a forrás feszültség a feszültség törvény alapján előáll a tekercs feszültségnek és a közös RC feszültségnek az összegeként. Ezek alapján meg lehet szerkeszteni kvalitatívan a fazorábrát, a másik táblán csinálom, és ismét tudom azt, hogy minek kell kijönnie, tehát én most a jobb félsíkot szemléltetem, de annak is inkább az alsó részét. Azért ennél egyenesebbet kell húzni. Imaginárius tengely és valós tengely. úgy döntök, hogy most a feszültség fazorja legyen szintén az előző példa hasonlóan valós, azaz ezt felveszem nulla kezdő fázisunknak, ezt az US-t. És azt mondom, hogy a tekercs áramot megsatszolom, hogy milyen lesz, és ebben igazából tényleg szabadságom van. A paraméter konkrét értékétől függ, hogy merre fog az a tekercs áram mutatni. Én azt mondom, hogy mutasson lefelé, ilyen módon. Ez legyen a tekercs árama, az IL, és ugyancsak szabadságom van abban, hogy az ellenállásnak az áramát hogyan veszem fel, az irányát tekintve. Legyen ilyen irányú az ellenállásnak az árama. Ugyanakkor a nyilat nem rajzolom még meg, mert úgyis elrontanám, ha meggondolatlanul tenném ezt. Az biztos, hogy a tekercs áramot az ellenállás áram és a kondenzátor áram összege kiadja. Ugyanakkor ezeknek az IR-nek és IC-nek a viszonylatában egy fontos dolgot tudok, amit itt nem írtam még föl, de ez fontos, és pedig az, hogy az IR az 1 per R-szer az URC lesz, az IC pedig I omega C-szer URC lesz. Azaz egymásra merőlegesek lesznek. Bármennyi is az URC feszültség, az IR áram vele egyállású lesz, az IC áram pedig hozzá képest 90 fokkal sietni fog. Azaz úgy szabad csak fölvenni ezt az IR áram fazort, hogy a merőleges vetülete ennek az IL-nek jelölje ki a végpontját. Ez lesz tehát az IR, mert ennek kell az IC áramnak lennie, és e kettő, még egyszer mondom, egymásra merőleges kell, hogy legyen. Az IR áram tehát közvetlenül megadja az URC feszültségnek az irányát, amit meg is rajzoltam szaggatottan, valahova ide kell esni az URC feszültségnek. Amit szintén meggondolatlanság lenne valahova hasraütésszerűen fölvenni, mert tudjuk azt, hogy az URC feszültségnek és a tekercs UL feszültségének az összege ki kell, hogy adja a már az ábrán szereplő forrásfeszültséget, és azt is tudjuk, hogy az utóbbi, tehát a tekercs feszültsége az nem írtam föl, de most ezt pótolom. Az UL feszültség az J omega szor L-szer IL-lel egyezik meg. Azaz az IL áramhoz képest 90 fokkal siet, tehát hogy az IL áramot meghosszabbítom, akkor az biztos, hogy erre merőleges lesz az UL feszültség, azaz levetítem merőlegesen ezt az US-t ide. Mert hogy az UL feszültség az IL állásához így van hozzárendelve, így kell kinéznie. És ez a pont akkor már kijelöli azt, hogy meddig tart az URC feszültség, és hol kezdődik az UL feszültség, hogy a láncszabály értelmében a kettő összege a forrás feszültséget adja ki. Tehát ez lesz az URC feszültség fazorja, ez pedig az UL feszültség fazorja. És csak azt előrizzük le, URC-re merőleges az IC, és hozzá képest 90 fokot siet, URC-vel egyállású az IR áram, az IL-re merőleges az UL feszültség, és hozzá képest 90 fokot siet a feszültség, és az URC-nek, illetve az UL-nek az összege a láncszabály alapján kiadja az US feszültséget. mondtam, hogy nagyon szépen vizualizálja az áramkör viszonyait a fazorábra. A megszerkesztéséhez ugyanakkor kell némi gyakorlat, ezeket az elemi szabályokat, az összefüggéseknek a szerkesztést, nyelvére való lefordítását gyakorolni kell egy kicsit. Végeztünk a hálózatszámítós fejezettel, és van még időnk arra, hogy legalább belekezdjek a következő témakörbe. Szorít az idő, ezen kívül már csak 4 előadásunk van hátra, hogyha jól számolom. Tehát tovább kell haladnunk az anyaggal, és most egy új szakaszt kezdek el. Mindent tudunk most már elvileg, hogy hogyan kell egy adott frekvencián vizsgálni egy hálózatot. De a gyakorlatban nagyon sokszor arra van szükség, az alkalmazásnak a célja, vagy az áramkörnek a funkciója, hogy különböző frekvenciákon másképp viselkedjen. Mondjuk egy szűrési feladatnál, amiről később majd többet beszélünk. Lényeg az, hogy nagyon fontos szempont a szinuszos állandósít állapotnál, hogy a különböző frekvenciákon hogyan viselkedik a hálózat, vagy az általa reprezentált rendszer, és a frekvencia függés tehát nagyon nagy jelentőséggel bír. A frekvencia függés vizsgálatáról fog szólni ez a következő fejezet, amit római négyessel fogok számon tartani. A frekvencia függés vizsgálata. Függés vizsgálata. Egy egyszerű fogalom bevezetésével kezdem, ez pedig nem más, mint az átviteli együttható. Ismét ezt a nagyon absztrakt rendszermodellt rajzolom föl, ami egy doboz, amely doboznak van egy UT gerjesztése, vagy bemenete, és egy YT válasza, avagy kimenete. És tudjuk azt, hogy ez a doboz egy lineáris, invariáns és mindemellett stabilis rendszert reprezentál. Ezekből a tulajdonságból az következik, hogyha a gerjesztés egy omega körfrekvenciájú szinuszos jel, U-szor koszinusz omega t, most ρ-val jelölöm a kezdőfázis, plusz ρ legyen az időfüggvénye. A válasza akkor szükségképpen szintén szinuszos lesz egy más amplitúdóval, de ugyanolyan körfrekvenciával és egy más kezdőfázissal. A ρ-hoz még egy φ-t hozzáadok, tehát ρ plusz φ a kezdőfázisa a válasznak, de fontos, hogy a körfrekvenciák megegyeznek egymással. Akkor mind a gerjesztéshez, mind a válaszhoz komplex amplitúdót lehet hozzárendelni. U felülvonás egyenlő U-szor E a ρ-val, Y felülvonás, Y komplex csúcs egyenlő Y-szor E a ρ plusz φ-vel. És akkor a definíció következik, és pedig az átviteli együttható definíciója. Átviteli együttható az a komplex szám, amely a válasz komplex csúcsértékének és a gerjesztés komplex csúcsértékének a hányadosa. H-val jelöljük ezt a komplex számot, az elmúlt alkalommal ez már egy megjegyzésben előkerült ez a jelölés. Legyen egyenlő a válasz komplex csúcsértékének és a gerjesztés komplex csúcsértékének a hányadosával. Hogyha ezeket az exponenciális alakokat használom, akkor az a válasz amplitúdója osztva a gerjesztés amplitúdójával, szorozva az E ad J fi tényezővel. Ez tehát az átviteli együttható. Későbbiek kedvéért engedjék meg, hogy ezeket az omegákat ellássam egy nulla alsó indexel, valamilyen omega nulla körfrekvencián történnek ezek a jelenségek, és akkor itt megjegyzem, hogy ezen az omega nullán lesz ez az átvitel együtthatójának a rendszernek. Más körfrekvencián, más omega null érték mellett egy más komplex szám áll elő. És egy példával zárom ezt a dolgot, amikor egy nagyon egyszerű Kirchhoff hálózatban, amely rendszert reprezentál, megmutatom, hogy hogyan kell kiszámolni az átvitel együtthatót. Nagyon könnyű a ma tanult módszereknek a illusztrálására is lehetne ezt használni. Például egy soros RC kört feszültségforrás gerjeszt, ahol a forrás feszültség komplex amplitúdója a gerjesztés, RC paraméterek adottak, és a kondenzátor UC feszültségének a komplex csúcsértéke pedig a válasz. Valamilyen koherens egységrendszerben az ellenállás értéke az legyen R egyenlő 0,2, a C az legyen 0,2,5, és az omega 0 pedig legyen 2. Ekkor ez az R érték, R impedancia az 0,2 lesz. Az 1 per I omega C impedancia érték pedig, ha megnézik, akkor az omega 0-szor C-ről van szó, de omega 0-át kéne ide inkább írnom. Omega 0-án folytatjuk a vizsgálatot. 1/5, tehát 0,2. 1 per J-szer 0,2 ennek az impedanciának az értéke. És akkor egy rezisztív hálózatoknál látott elemi fogással, és pedig a feszültségosztással ez az UC kifejezhető az US segítségével, úgy, mint 1 per J omega 0 C osztva 1 per J omega 0 C plusz R, US-szer 1 per J-szer 0,2 ebben a koherens egységrendszerben osztva 2×2,5 az 5 lesz, és az 5-nek a reciproka a 0,2. Most jöttem rá, hogy nem is lettek olyan szép számok, de szép számok lettek, csak elrontottam. Tehát 5 van itt a nevezőben, és akkor itt is 5 van a nevezőben. Elnézést, 1 per J-szer 5 plusz 0,2 egyenlő mínusz 0,2-vel egyszerűsítve a törtet, mínusz J osztva mínusz J plusz 1-jel, azaz J per 1 mínusz J, ez az átviteli együttható. Hogyha J-vel egyszerűsítem a törtet, akkor 1 per 1 plusz J lesz ez a vége. Ha valakinek jobban tetszik exponenciális alakban, akkor ezt könnyen beláthatóan 1 per gyök 2-ször E ad mínusz J, pi per 4 az értéke. És az US-t lehagytam, most majd kapkodtam a végén, tehát lehagytam innen is az US-t, elnézést, meg innen is lehagytam az US-t, meg innen is lehagytam. Most már muszáj lesz fölírni, hogy a végeredmény az, hogy ez a H átviteli együttható, az U per US hányados, 1 per gyök 2-ször I ad mínusz J, pi per 4 lesz. Függ a frekvenciától, ezen az omega 0-en ennyi lett, más omegákon másmilyen lesz, de hogy mi van akkor, hogy az omega változik, és mindezt omega függvényének tekintjük, arra majd csak a következő eladáson, azaz jövő héten pénteken fogunk beszélni. Mára köszönöm szépen a figyelmet!